Sziasztok, Molnár Zsolti vagyok, a Sporttelevízió és a Büntető.com szerkesztője, ez pedig a Pannon Bajor Podcast, ha Sanyi jól számoz, akkor a 33. adás. Kisebb szünetet tartottunk, az alatt lezajlott egy VB, elindult a tavaszi szezon, aztán jött a hideg zuhany, nagyjából egyben a felmelegedés utáni időjárás visszaeséssel egy időpontban. Múlt hét csütörtökön este pörgettem a Facebookot, erre csak kikötött a szemem előtt Fabrizio Romano tweetje, miszerint a Bayern München vezetősége azon gondolkodik, hogy kiteszi Nagelsmann szűrét, ami aztán pár órán belül már fix hírként terjedt tovább a médiában, sőt már az új utódja is megvolt Thomas Tuchel személyében. Másnap délután pedig bejelentette a Bayern München is az edzőváltást, ami hát nekem egyébként így Bayernnek kapcsolatos hírek közül a kb. Legmeglepőbb az utóbbi évek folyamán. Ezt így nagyon nem láttam jönni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, volt-e bármelyikőtöknek is megérzése ezzel kapcsolatban. Lázok Gerivel, a büntető.com német focival foglalkozó írójával, Rímai Istivel, futszáledzővel és Szabó Sanyival, a Pannon Bajor, fogalmam sincs, hogy mit csinálott éppen, általában szerintem semmit. Ők van még itt velünk. Na hát akkor kezdjük is, Sanyi, akkor téged mondtalak utoljára, de akkor beszélj te először. Mi volt az első gondolatod, mennyire lepett meg téged ez a csütörtök esti villámhír?
Hát ez a mi a fasz történt itt hirtelen, és szerintem azóta is abban vagyunk, és erre fogsz szólni, is, hogy ez mi volt. Igazából nem tudtam rá mit reagálni, mert már nem ütnek annyira szíven a dolgok a Bayern kapcsán, mint régen, de azért ez kicsit később jött ki a trauma, tényleg most mi történt, és nekem nem tetszett ez a döntés is, hogy nézegettem itt a szurkolók véleményét. Szerintem többen vannak, akik nem értik, hogy miért történt ez is, és nem is nagyon fogják fel, hogy mi volt ennek az oka, tehát nem támogatják. Nyilván van egy része azért, akik azt mondják, hogy igen, ez már érett.
De az volt furcsa, hogy jó páran írták azt, hogy hát nem vagyok oda Nagelsmann, én nem a kedvencem, de ez azért meglepett.
Igen, ez a nem szoktuk meg ezt az eljárásmódot, tehát a Bayern inkább elhúzott egy döntést, maga az időzítés is tök fura volt, így. Hát a szezon közepén azért már előfordult, de hogy másodikak vagyunk, tehát nem annyira rossz a pozíciónk a bajnokságban, nyilván van egy rossz tendencia. A BL-ben viszont tökéletesek vagyunk eddig, tehát úgy ütöttük ki a PSG-t, hogy csak. És ezt nem lehetett feldolgozni, én sem tudom jelenleg még feldolgozni, hogy ez miért is következett be. Én itt arra tippelnék egyébként, ez több elmélet is kerénk, hogy ugye ez már korábban eldőlhetett, és akkor Tuchelre vadásztak, és közben Tuchelre más is vadászott, és lépniük kellett a Shakhtárban, és ezért kényszerlépésbe belehúzták magukat. Aztán gondolom Tuchel oldalára ugye kiszivárgott ez a hír, ott átment Olaszországba, és onnan jött át Németországba, utána meg mi olvashattuk a Facebookon ilyen kellemes hírként. Úgyhogy szerintem ezt elcseszték, Bradzaik, ezt mondhatjuk így is.
Isti, te azért utalgattál rá már a beszélgetésünkben, hogy láttál erre utaló jeleket, aztán végül összeállt-e ez neked egy egészé csütörtök este, vagy utána a kinevezést követő napokban?
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Igen, bennem egy ilyen nem kellemes, de ugyanakkor mégis valamilyen szinten elégedett érzés megfogalmazódott. Tudom, hogy ezért meg fogtok ölni, de én már januárban elkezdtem a mi kis beszélgetős csoportunkban írni, hogy valami nem kóser, nem jó rezgéseket érzek a kispad környékéről. Láttam a játékosok arcát, hogy figyelik Nagelsmannnak az utasításait. Egyszerűen azt éreztem, hogy nagyon ideges, egy kicsit túlzottan arrogánsnak tűnt nekem a Pali. Nem nagyon láttam azt, hogy a játékosok úgy tűzbe mennének érte, de nehéz ezt megfogalmazni, hiszen azért nem ültem ott a kispadon, nem voltam ott az edzéseken, tehát ezt így távolról azért baromi nehéz megmondani, hogy ki volt az, akinek szimpatikus volt, ki volt az, akinek nem, de mégis nekem lejöttek ezek a rezgések, és el is kezdtem pedzegetni tényleg hónapokkal ezelőtt, hogy valami nem stimmel, valami belső feszültség zavarja a csapatot, zavarja a játékosokat, és úgy néz ki, hogy ennek egy része beigazolódott most, hogy ebből mennyi az igazság, hogy mennyire a vezérjátékosoknak vesztett el a bizalmát, mennyire azoknak az embereknek, akik egy kicsit partvonalra kerültek, azt nem tudom, hogy itt inkább valószínűleg ugye a Bundesligában való pontvesztés lehetett az, ami lépésre kényszerítette a vezetőséget, az a másik történet, de majd most itt összerakjuk. De valamilyen oknál fogva, nyilván azért én is játszottam, meg edzőként is dolgozom már több mint 10 éve, tehát azért éreztem azt, hogy valami nem kóser. Az, hogy most ti mire gondoltok, hogy ez jó döntés, vagy nem jó döntés, ez megint egy másik asztal, de valójában azt kell itt megkeresni, hogy azért mennyit közvetítenek így kifele kommunikációban, akár a játékosok, akár a vezetőség, tehát azt most mindenki megdicsérte, hogy igen, remek edző, remek kapcsolat volt, remek, azért annyira nem volt remek, hogyha mégis amellett döntött az egész vezetőség karöltve a játékosokkal, hogy távoznia kell. Nem tudom, Geri, te hogy láttad egyébként?
Hát először is arról beszélnék, hogy hát én hogy fogottam a hírcsütört múlt hét csütörtök este. Hát le voltam sokkolva egy pár óráig, hogy őszinte legyek, aztán tértem úgy, ahogy magamhoz. Őszintén szóval, hogy Pisti is mondta, lehettek ennek indokai, illetve előszerei. Tehát tényleg feltűnően sok volt a feszültség a csapat körül, de szerintem ebbe a sajtó is közre játszott elég komolyan, a sajtónak a hangulatkeltése is, amit talán Nagelsmann a rutintalanságából adódóan is nem tudott olyan hatékonyan kezelni, de ez már egy másik történet. De én alapvetően úgy gondolom, hogy hát itt az időzítés lehet, hogy nem volt a leghatékonyabb, már csak azért is, mert még mindhárom kupaporondon versenyben van a Bayern. Ha volt már ilyen szezonvégi edzőváltás, Van Gaalnál meg még jó korán van Klinsmannnál, de akkor már elúszott a szezon. Tehát én ezért nem találom ezt olyan jónak Nagelsmann menesztését, de nyilván vannak mellette szóló érvek is. Sajnáltam azt, hogy bántak Nagelsmannnal, és itt a vezetőség irányából, tehát szerintem ez méltatlan volt Nagelsmannnal szemben.
Azt érzem egyébként, hogy Kahn és Bradzo ebben a szezonban ilyen all-int nyomott, és iszonyat magasra helyezték az elvárásokat, amit aztán persze alá is támasztanak folyamatosan ők is, hiszen mind a nyáron egész jól vásároltunk, meg költöttünk pénzt, mint pedig januárban is, ahol általában nem nagyon szoktunk aktívak lenni, minden egyes szituációra úgy reagáltak, hogy hajlandóak voltak pénztárcát kinyitni, Cancelót elhozni, Zommerért alkudozni, tehát hogy valamiért nagyon azt érzik Kánék, hogy most van itt az egyik nagy esélyük, hogy ők is mint újdonsült vezetőség bizonyítsanak, és ha pánik mozdulatnak, vagy pánik keltésből hozott döntésnek talán nem mondanám, de azért kicsit elhamarkodottnak tűnt így elsőre, már Bradzónak a Leverkusen meccs utáni nyilatkozata már elég sokat mondó volt így utólag, miszerint elmondta, hogy ő ilyen lélektelennek, motiválatlannak, elképzelés nélkülinek nagyon-nagyon rég nem látta a Bayern-t, már pedig ez azért ezért elég sokat mondó. Én is inkább elsősorban emberileg sajnálom Nagelsmannt, én ezt nyilván később még beszélünk róla, én úgy érzem, hogy edzői szempontból, ha nem is hosszú távra gondolkodva Tuchel előéletét ismerve, de előre léptünk a kispadon, viszont emberileg nagyon sajnálom Nagelsmannt, hogy egy úgymond közülünk való Bayern szurkolónak tört össze az álma a kispadon egy olyan szituációban, amire valószínűleg ő maga a legkevésbé sem számított.
Ja, de óriási edzőbuktató brigádunk van egyébként, azért ha belegondoltok, szóval tényleg Guardiola óta nemes egyszerűséggel csak és kizárólag Hansi Flick volt az, akit így konkrétan nem buktatott meg ez a társaság.
Mert csak másfél évük volt vele.
Igen, igen. És abból mondjuk azért nem tudták megbuktatni, mert minden hónapban nyertek egy trófeát vele. Na de a viccet félretéve, ez a világ teteje, vagy a tetejének az egyik része, ugyanúgy, mint a Real Madrid, vagy Manchester City. Tehát egyszerűen nem hiszem, hogy itt meg lehet ragadni csak azért, mert valaki jó edző. Itt nem lehet, nem elég jónak lenni, itt valami többnek kell lenni ahhoz, hogy az ultra világsztárokat, a már mindent megnyert régi legendákat együtt edze a fiatal tehetségekkel, az új vezéregyéniségekkel. Tehát itt azért három generáció szakad egyben ennél a csapatnál is. ezt itt összerakni, hogy itt mindenki tűzbe menjen egymásért, itt jó legyen a kohézió, és mondjuk tényleg ne csak a PSG elleni BL meccseken szedjék össze magukat, azért ez egy nagyon erős történet. És szerintem ebben azért azt ki lehet mondani, hogy valószínűleg megbukott, mert látjuk az eredményeket. Most az megint más kérdés, hogy mik az elvárások, és hogy ennek mennyire lehet reálisan megfelelni, hogy most akkor tényleg az elkövetkezendő 10 évben is bajnokságot kell nyerni, ez mennyire realitás. Nyilván most a keretet tekintve természetesen az, de valaminek kellett, hogy törést okozzon és ne klappoljon. És én úgy gondolom, hogy ez a játékosokhoz fűződő viszony lesz. Én láttam ezt az arroganciát. Ti hogy vagytok el? Ti láttátok ezt? Vagy ti a másik oldalt láttátok? Egy felhőtlen kapcsolatot láttatok a srácok és a Nagelsmann között? Tehát mit vettetek észre ilyen meccsek között? Mert én például pont egyébként, ami Villarreal az előző szezonban volt, de azt láttam, hogy ő arrogáns, nevetgél, nem tudom, tényleg egy kicsit nagyképűen áll hozzá, aztán meg utána, amikor nem működik a történet, elképesztően ideges, csapkod, gesztikulál, mutogat mindenkinek. Most ha csak egy, nyilván mindenkinek megvan a saját vezetési stílusa, azért én nekem csak kellett a sarki boltba mennem azért, hogy eldobjam a taktikai táblát egy-egy meccsen, de valószínűleg nem kedvelték ezt a fajta vezetési stílust, már ha Flickből indulok ki, hogy a Pali úgy nézett 8-0-nál is, mint hogyha most akarna elküldeni valamelyik munkatáborba éppen.
Itt feltűnően sok jele volt ennek valóban, hogy itt valami a játékosokkal nincs rendben, itt főleg 22 tavasszán, itt ugye a VR elleni kiesés környékén voltak, itt nagyon feltűnően sok ilyen értesülés, illetve kiszivárogtatott hír, hogy nem tetszik a játékosoknak Nagelsmannnak a magyarázási stílusa, így a vezetési stílusa, a kickerben is, tehát ne, fangsúlyozva nem a buildben, hanem a kickerben mozgott ez a téma. Azért a kickernek egy hangyányival több hitelességet adok, mint a buildnek. Tehát lehet benne igazság, de alapvetően szerintem, hogyha most itt hirtelen időt ugorva, hogyha Kimikék mondják azt, hogy nem vesztett el az öltözőt végzetesen, akkor szerintem azzal nem tudunk annyira vitába szállni. Illetve nyilván én sem vagyok ott az öltözőbe, de alapvetően voltak támogatói. Nyilván az már más kérdés, hogyha Neuer meg Müller nem volt mellette, ők ketten nagyon meghatározó figurák, már pedig, hogyha ők nem állnak ki az edző mellett, az azért elég súlyos, úgyhogy ebben a szempontból védhető is lehet a menesztése. De alapvetően itt ugye a Leverkusen ellen volt itt a szezon leggyengébb mérkőzése, ez szerintem vitán felül áll, ez szerintem lökést adhatott, illetve ugye az, hogy Tuchelt most lehetett megszerezni, így kaptak az alkalmon Salihamidzsicsék is, és hát megpuszták ezt a teljesen váratlan dolgot.
Oké, akkor válaszolnék is a felvetésére, úgy láttam, hogy fogjuk a párharcot vívni. Jogos, amit mondasz, tehát, hogy ő egy ilyen kicsit pattogósabb edző volt, kicsit egyébként Guardiola stílusa volt, és őneki ez annyira nem volt probléma. Mondok másikat, ott volt...
De várjál, Guardiolának mellette volt egy ilyen nagyon simulékony nyilatkozási stílusa, meg kommunikációja. Tehát ő körbeudvarolta amellett a játékosokat, hogy így viselkedett. Nagelsmannból ez hiányzott.
Ez teljesen jogos, de akkor mondok egy ilyet, hogy Ancelotti, tehát aki hogy higgadtan volt a viselkedett a pálya mellett is, a nyilatkozatok során is, és őt is kirúgták szezon közben.
Hát higgadtan tehát... olaszul mondta, igen. Bella Principessa. Bravo.
Hát ő már a fiát a vérebe teresztette rá a csapatra, ő meg már csak szivározott hátul, és próbált motiválni.
Én azt szoktam mondani, hogy... Nyilván lehetett a stílussal nem egyetérteni, vagy tetszeni, nem tetszeni. Ők azért vannak ott, hogy focizzanak, és elkezdtünk belvenni ebbe a témába, hogy ki volt mellette, ki állana. Még ezt szerintem vissza fog jönni. Én szeretem ezt úgy megítélni, hogy ki teljesített, és ki nem. És hogyha ránézek, hogy mondjuk egy felszólalt mellett egy Goretzka, egy Kimi, megnézem, hogy ők hogy játszanak, és aztán megnézem, hogy játszik egy Müller, hogy töri el a lábát egy Neuer, hogy játszik egy Mané, akkor nekem ezek a súlyok adják a beleszólási súlyt is. Tehát nyilván vannak idősebb játékosok, nagyobb tekintély, stb. Teljes mértékben aláírom, csak már legyen letéve egy kicsit a teljesítmény is, és akkor lehet problémázni, hogy most milyen stílusa van Nagelsmannnak. Oké, ezt éljük alá, hogy nem volt a a legkellemesebb ember valószínűleg. Egyébként nem meglepő módon nekem tetszett az a stílusa, tehát ahogy mondjuk a ilyen újságírókkal beszélt, tehát
azért ezt Tuchelben is szeretni fogod, van egy olyan sem.
Egyébként igen, ennyit a nagy megoldás, hogy most lecsejük Nagelsmannt egy elvileg ugye egyszerűbb emberre, tehát ez is érdekesnek tűnik ebben a döntésben. De egyébként Pulmurtkor néztem, én azt hittem, hogy Tuchel fiatalabb, aztán most látom, hogy 50 éves lesz idén, tehát lehet, hogy pont ez a kis tekintékkel egy Mülleréknek, de ha erről van szó megint, akkor ez nekem nem tetszik, mert mondom, tehát azért Pannon Bajonnak is Müller van a logójában, de lassan majd el kell engedni a srácot itt, és azért Noé is szépen leírta magát idén, úgyhogy én mindig ezeknek vagyok egy kicsit a propagálója, hogy változzon a csapat, mert tartani kell a lépést, a fejlődést, és itt az új vezérek, itt Kimmich és egy Goretzka, és köréjük kéne építeni a csapatot, nem a régi nagyok köré. Tehát nekem ez a legfőbb problémám ezzel, és úgy érzem, hogy most Noé Müller, Dabry, Mané, most ezekről ír a sajtó, akik nem voltak annyira elégedettek, meg ezt mondanám, hogy ők okozhatták ezt. Mondom, nem tetszik, hogy a nem teljesítő emberek fúrtak ki most egy Nagelsmannt, akinek nyilván vannak kritizálható dolgai.
Alapvetően egyetértek a Sanyival, tehát itt a teljesítmény alapján való véleményén én kevés kivetni valót látok. Szerintem is, hát itt pont januárban még a szezon újraindulás előtt volt arról szó, hogy Müller talán egy kicsit háttérbe fog szorulni, de ezt képest most az utóbbi mérkőzéseken megint visszatért a kezdőbe. És én például, akit én hiányoltam sokszor a kezdőbe, az a Kingsley Coman. Én 22 tavaszán és ott a Villarreal elleni kiesésnél is ő volt a csapatnak a legjobbja. Sőt, most a Leverkusen elleni amúgy gyalázatos produkció alkalmával is ő volt talán az egyetlen, aki tudott valamit hozni a mérkőzésbe. Úgyhogy szerintem ő meg kicsit méltatlanul volt mellőzve. Ehhez képest meg Müller egy kicsit túlságosan előtérbe volt, hát állítva szerintem itt tavasszal. Úgyhogy én egyet tudok érteni és annyival e kapcsán legalábbis.
Nálam Müller nélkül nincsen Bayern München jelenleg. Egyszerűen az, hogy ha ő még egy olyan mérkőzést is hoz le, amikor felőlem akár labdába se érhet, még akkor is óriási hasztunkra van, hiszen egy vezérként, egy generálisként működik a pályán, és inkább azokra tudok példát hozni, amikor őt lehozták a pályáról, és akkor az egész felső védekezése felbomlott a csapatnak, és amint látjátok egyébként a PSG ellen is, mint egy igazi kapitány úgy irányította az egész csapatot. A Goretzka-Kimmich dúóra, a Kimmichet őt én mindig is vezérnek tartottam már egészen hosszú évek óta. Az, hogy Goretzka két meccsig vezér, vagy egy PSG ellen belead mindent, aztán utána azt se látom, hogy a pályán van, ezt én nem nevezném feltétlenül vezér teljesítménynek. A vezéreknek ki kell érdemelni azt, hogy ők olyan státuszba kerüljenek, mint Neuer meg Müller. Igen, Neuer ügyét az egy kicsit bajosabb, de azért mégiscsak a két emblematikus figuráról beszélünk, akik az alappillérei ennek a klubnak, ennek a csapatnak és az elmúlt évtized sikereinek. Én azért nem írnám le Müllert, ne haragudjatok. A másik pedig, hogy azért az, hogy gyenge teljesítmények voltak, és már is beszólhat Sanyi, azt én azért oda kötném a Nagelsmann játék felfogásához, az ő elképzeléséhez a futballról. Erről majd lesz szó, meg majd itt Geri azért a te tudásodat is igénybe veszem, tehát nem hiába romlott a teljesítménye egy pár játékosnak ebben a centralizált rendszerben, amit ő elgondolta, ahogyan ő vélekedik a futballról. Azért meg lehet nézni egy-egy mérkőzésen, mennyire közel helyezkednek egymáshoz a legjobb támadó játékosaink. Például azt is meg lehet nézni, hogy az Alfonso Davies hol helyezkedik. Én kifejezetten nem szerettem ezeket a dolgokat, még akkor is, hogyha ez a modern német felfogásnak az egyik alapja, hogy ha elveszted a labdát, akkor izomból gyorsan szerezd vissza, és azonnal direkten érj oda a kapu elé. Nyilván ezt lehetne reggelig elemezni, ezt a fajta játékot, amit mi csináltunk. Azért itt például, ha itt Guardiolával összehasonlítod, tényleg ilyen ultra szélesen helyezkedtek játékosaink. És akkor ide csak így nem disznókodni akarok, de benyomnám azért, hogy például Lewandowskinak nem volt elege egy kicsit ebből, hogy mondjuk őt hogyan használja, illetve rajta keresztül ugye a szélső támadók is mennyivel a centralizáltabban játszottak, és ezzel elvettek tőle lehetőséget, stb. Folytassátok ti ezt a sort. Lehet, hogy én vagyok ma a rossz zsaru, de én ugye a sok bullshit nyilatkozat, meg csodálatos Instagram üzenet, meg nem tudom mi mellett, ahol igazából senki nem ért semmit, én szeretném megérteni azt, hogy valójában mik voltak a problémák.
Na, akkor elérkezett, hogy reagáljak ezekre. Először is Müllerre, tehát ahogy a PSG olyan játszott és irányította a letámadást, az a zseniális volt, tehát ezt nem fogom elvitatni, hogy mi mindig van hatalmas szerepe ennek a srácnak, sőt, nagyjából egy idős, mint én. És viszont akkor is ő már kifele megy ebből a műfajból, ezt azért nem szabad letagadni, és tudom, hogy még mindig komoly szerepe van, meg nagyon tud dobni adott esetben a csapaton egy nagyobb komoly meccsen, ahogy láthattuk most a párizsiak ellen is, de kicsit a jövőre is érdemes lenne fókuszálni, és ugye te itt megkérdezted Goretzka vezetői nem stílusát, hanem pozíciát, amit én látok bele, szerintem nem csak én, de akkor legyen ez vitatárgya. Én lehet nem feltétlenül a teljesítmény miatt mondanám, hanem ahogy megnyilatkozik a témákban, ahogy fellép a pályán, tehát van egyfajta ilyen kisugárzása, egy ilyen műveltebb Effenberg Schweinsteiger közötti valami. Lehet nem annyira olyan, mint Kimmich, de szerintem úgy fejben még jobban ott van a srác. Tehát, hogyha képviselni kell valamit, ki kell állni, ki kell mondani, ugye Leon volt az első, aki bármit reagált el az egész, ugye Kimmichet kérdezték az újságírók, Goretzka megkérdezés nélkül kitett egy Instagram üzenetet, amit te nem tartasz megfelelő súlyűnek, szerintem elég komoly állítások voltak benne, az, hogy jó volt vele a viszony, jó volt a hangulat a csapatban, meg hogyha a szezon végén sikerre viszi a csapat az adott dolgait, az Nagelsmannnak lesz a munkája. És a munkája, most nem tudom, mi volt a pontos megfogalmazás, de azért ezek komoly állítások szemben a vezetőséggel, és ez kell egy kis tökösség, én erre értettem a vezető szerepet. Amit még itt felírtam magamnak, hogy ugye akarva-akaratlanul most vonhatunk egy kis párhuzamot azzal, amikor kibaszták ugye Nikó Kovácsot, és összehasonlítjuk a szituációt, ott azért elég szarul játszottunk, tehát mondjuk például esélyünk sem volt, hogy Liverpoolen a BL-ben, a bajnokságban is tök szarul álltunk, és nagyjából az egész csapat kivonult Kovács mögül. Ezt hasonlítsuk össze most a jelenlegi szituációval. A BL-ben pokolian jók vagyunk, nagyon össze tudja magát szedni a csapat, úgy kitesszük a legnagyobb csapatokat is, hogy öröm nézni. Bajnokságban sem vagyunk olyan rosszul, bár nem erős a tendencia, azt aláírom. De mi a legfontosabb, hogy itt én úgy érzem, hogy a csapat megosztása fog kerülni, tehát korábban volt a Bayernnek egy ilyen stabilitási érzete, tehát hogyha valaki oda igazolt hozzá, akkor érezhet, hogy itt van építkezés, nincsenek váratlan dolgok, van koncepció, és ez a hirtelen döntése, és azért van szerintem mindenki meglepő, hogy annyira hirtelen váratlan, szokatlan. Itt ez a stabilitási plusz, amit ez a csapat, ez a klub mindig is sugárzott magáról, ez szerintem így kicsit sérült, nem is kicsit. És akkor visszatérve, hogy mögötte meg hagyni fog szerintem egy megosztott csapatot. Még egyszer visszatérve, most ki fogom jelezni ezt a kérdést, egy ilyen Kimmich Goretzka versus Müller-Neuer, tehát egy régi vezetők, új vezetők témakörre, szerintem erről érdemes beszélni, meg ez lesz ugye a csapat jövője. Szerintem itt azért meg fog oszlani a csapat, és még oda tenném egyébként De Ligtet is, aki kurva jó beépült ebbe a csapatba, ilyen jó időt évek óta nem láttam lenni a csapatnál, hogy irányítja, és ő Nagelsmann alatt épült be, tehát ott is látom, hogy kezdődik valami, és lehet ez nem feltétlenül most Gyulának az érdeme, de épült, valami elkezdődött épülni ez a csapat, ebben a csapatban, valami új, és most itt hirtelen ketté vágták, és most megint nyomunk egy reset-et, nekem ez nem tetszik.
Azért örülök egyébként, hogy Tuchel érkezett Nagelsmann helyére, mert itt pont egy olyan karakterre van szükség, aki az egész csapat élére áll, és hadvezérként mutatja majd előre fel az utat, és erre nekem Tuchel abszolút alkalmasnak tűnik. Még mondjuk Nagelsmannnak Brazzo is fejtegette a vezetői kvalitásait itt a búcsú interjúkban, amire elég sokat mond, hogy már alatta is meg lehetett osztani a csapatot, tehát ezt szerintem emiatt az edző kirúgás miatt ez akár inkább csökkenhet, hogyha jön egy olyan edző, aki mögé meg mindenki be tud állni, és nem eszkalálódik tovább a helyzet, és kerül az egyik oldalra egy idősebb társaság, a másik oldalra pedig egy fiatalabb. Geri, tőled egy olyan kérdésem lenne, hogy te tapasztalsz-e ellentmondást a sajtókommunikáció terén, mert hogy ugye azért hallhattunk olyan híreket is, hogy alapvetően Nagelsmannnal szerették volna megvárni a szezon végét, és nyáron tiszta vizet önteni a pohárba, és adott esetben utána hozni valakit a helyére, egy másik hír szerint pedig veszélyben érezték a célokat, és azonnal lépni kellett. Na most ez a kettő, ez nagyon nem fér össze, hogy Tuchel ilyen szempontból nagyon csúnyán mondva a zsarolási pozícióba kerülhetett azzal, hogy más ajánlatai is voltak, és ráadásul ő az, aki egyébként szerintem rendkívül bátran és motiváltan egy ilyen szituációban is azonnal elvállalta a munkát. Ő föltette volna a kezét, hogy oké, nyártól adjatok egy munkát, addig én végignézem, hogy mit csináltok, és akkor utána majd meglátjuk, hogy abból én mit tudok kihozni. Ehelyett ő pedig fogta magát, és belevetette magát egy iszonyú nehéz szituációban. Ebből a 20 napból, ami majd áprilisban a csapat előtt áll, ott azért az őt is elég nehéz helyzetbe hozhatja.
Ez tény, nagyon sorsdöntő pár hét következik itt a klub életében, illetve a szezon végkifejlete kapcsán, hogy itt most jön a klasszikkel rögtön, aztán meg a Manchester City elleni párharc, itt rögtön Tuchel nyakába esik. De hogy akkor a kérdésedre, hát valamennyire válaszolva, én itt rengeteg ellenmondást tapasztaltam, és itt én főleg Herbert Heiner klubelnöknek a megszólalásait nem értettem igazán. Most hiába magyarázkodik itt, hogy az Augsburg elleni győztes meccs után mondta ezt a dolgot, hogy Nagelsmann a hosszú távon bíznak, meg agyon dicsérte Nagelsmannt. Ez akkor se volt egy jól időzített interjú így a végkifejed szempontjából, hogy ezt így lenyilatkozta. Illetve ebből az jön le nekem, hogy itt egy alapvető egyetnemértés, illetve káosz van a vezetőségben. Ez megint csak nem jó üzenet kifelé. Tehát itt Salihamidzic Kán, illetve Heiner között itt valahogy nem stimmelnek a dolgok, ahogy itt kihallatszódott nekem. Illetve mondjuk Heiner se egy olyan, messze ennyi szóval nem egy olyan markáns klubelnök, mint volt például Uli Hoeness. Például, tehát Heinert simán meg lehet kerülni, míg Hoeness-nél ez azért annyira nem volt elképzelhető, sőt egyáltalán nem volt elképzelhető, hogy itt tapasztalok egy hatalmas ellentmondást, amire rá kérdeztél, Zsolti, és kommunikációban szerintem ez nagyon nem hozta le jól a vezetőség.
Nekem Heiner egy kicsit ilyen különálló elemként tűnik így kívülről nézve, tehát a csapatot Kán és Brazzo viszik, Heiner pedig atyáskodik felettük, de úgy nem igazán szól bele, hanem hagyja fiúkat játszani a PlayStation előtt.
Igen, abszolút. Ez jól megfogtad.
Én nem mennék el ebbe a klubvezetőség irányba, bár ebben igazatok lehet, hogy a Brazzo-Oliver Kahn kettős azért egy kicsit vehemensebb vérmérséklettel állnak a dolgokhoz. Én ragaszkodnék a szikártényekhez, és még mindig kutatnám azt, hogy hol van a törés pont Nagelsmannnál, mert ne értsetek félre, most attól függetlenül, hogy én éreztem ilyen dolgokat, nyilván tisztelem, mert ilyen fiatalon, hát van akivel itt a podcastből egy idős, nálam egy picit idősebb, tehát hogy azért ilyen szintre jutni, ilyen fiatalon, ez elképesztően becsülendő, és biztos, hogy szívét, lelkét és minden tudását beletette a történetbe. De azért kiesni egy Villarreal ellen a BL-ben az nagyon-nagyon csúnya. Akármennyire is játszottak jó focit, egyszerűen az, ez nem megengedhető szerintem egy ilyen szintű csapatnak. Most itt mondjátok ezt a bajnokságot, elbagatelizáljátok, és ugye én is mondtam, hogy persze nem realitás az, hogy 15 évig folyamatosan nyerni, de amikor egy mondjuk pár éve Kovácssal nem nyertük volna meg, akkor azt mondom, hogy generációváltás, stb., de egy milliárd euró feletti kerettel rendelkezik a Bayern. Tényleg a utolsó, nem tudom, kis pillangót is idehoztuk Nagelsmann kérésére, meg amire csak rákacsintott, vagy rábökött. Gyakorlatilag egyébként volt egy borzalmas kapus edzőcsere is, ezt nem tudom, hogy mennyire van meg itt mindenkinek, azért az is egy nagyon kemény történet, hogy egy szintén legenda edzőt elküldtek.
A kommunikáció teljes hiánya mellett, ami Nagelsmannnak nem erőssége ezek szerint.
Hát igen, például az sem erőssége. Tehát, hogy egyszerűen azért egy milliárd euró fölötti keret gyakorlatilag 10-ből 5 Bundesliga meccsen alibizik, úgyhogy egyébként a fiatal tehetségek nincsenek jól használva, nem tudom, a vezérnek titulálandó új játékosok, vagy bocsánat, ilyen újabb generációs vezérek maguk alatt teljesítenek, egy csomó játékos ilyen már azokat a híreket hordozza, hogy most eligazol nyáron, vagy nem igazol el, aki egyébként a csapattanács tagja. Tehát azért ezek nem egyszerű dolgok, hogy most arról beszélgetünk, hogy Gnabry, Zanénak van-e helye, stb., most Goretzka, akkor most akkor ő vezérként viselkedik, de hogy játszik? Hát ne haragudjatok, de nálam egy ilyen embernek minden egyes mérkőzésen, ha nem is a tudása legjavát, de az akarata, szíve, lelke legjavát kellene adnia. Ez az én véleményem. És akkor nem beszéltünk ugye arról, hogy Nagelsmann után ki volt az, aki így igazán siránkozott. Ti emlékeztek egyébként, hogy mondjuk egy nagyon-nagyon rossz példa, meg nekem nagyon fájó az a 2010-es Bajnokok Ligája döntő elvesztése, de hogy például, hogy Mourinhót hogy sírattak a játékosai, amikor elment? Na az, amikor én azt mondom, hogy én érzelemdúsan egyszerűen nagyon nehezen engedem el az edzőmet, mert nem tudom, mindent neki köszönhetek. Hát a Kimmich röhögött az interjúban. A Müller nem tudom, mit a Hummels-szel vettek föl valami bohóckodást. Hát ezen kívül volt két érzelmes Insta sztori. Hát ne vicceljünk már, most komolyan, hát láttatok síró játékosokat a Nagelsmann autójánál, hogy ne menj el? Hát komolyan, tehát hogy én nem hiszem azt, hogy ő érzelmileg olyan közel állt volna egy pár játékoshoz, vagy annyihoz biztos nem, mint amennyit itt mi gondolunk, és főleg nem a vezérjátékosokhoz. Én inkább azt látom, hogy egy komolyabb viszony, de ezt a vezetőség úgy értékelte, hogy ő nem tudja átlendíteni őket azon, hogy ez a legnagyobb sikerekre vezessen. Nem, én ezt érzem, ezt gondolom, lehet, hogy nyilván ezen is más véleményen vagyunk, és még egyszer minden tiszteletem az ő munkájáé, mert a semmiből, fiatalon, sérülésből, abba hagyott pályafutás után, az edzőképzést végigjárva, ilyen utat bejárni a világ tetejére, az nem semmi. Lehet, hogy csak egy pár év, egy kis tapasztalat, egy kis higgadtság, nem tudom mi az, ami még kell neki, hogy egy ilyen szintű klubot irányítson, de ne haragudjon, nem megengedett egy Bundesligában ez a fajta botladozás, ilyen kerettel, ilyen játékosokkal. Vagyis, hogy ilyenkor már lépni kell. Tehát ez nem a Premier League, hogy van 6-7-8 Bayern szintű csapat. Hát Európa talán legdrágább kerete most már a miénk. Hát ezt építették föl Kánék, és ezt érzik.
Én ezért belemennék itt a gyengében teljesítők kérdéskörébe, tehát hogy véletlenül pont egybe esik állítólag, ugye, és ki tudja itt a sajtónak az értesülései mennyire pontosak, ugye ezeket értelmes nyilván fenntartásokkal kezelni, de azt mondok, olyanokat hallani, hogy most itt pont a legfrissebb hír, ami ma jött ki, ugye ez március 28-án veszük fel este, hogy egyszer volt, amikor Mané is jobban összeszólalkozott Nagelsmannnal, aztán tudjuk, hogy Gnabry-nak van az egyik legkomolyabb teljesítménybeli problémája ebben a csapatban, jelenleg Zané is ingadozik. csak nem tudom, hogy ezt ti, hogy kire fognátok, tehát, hogy ez Nagelsmannra vegyezethető vissza egyértelműen, nem találta meg mondjuk Mané helyét, én egyébként nem látom ezt, mert ki lett próbálva hamis 9-esbe, égként ki lett véve oldalra is, és nem igazán találtam meg sehol sem az első pár mérkőzés leszámítva, ami jól sikerült, utána botrányosan rossz, és akkor most egy szebb szót használtam, amit játszott. Tehát az, hogy folyamatosan lesre fut, az, hogy nem tudja megtartani a labdát, tehát pár harcokat alig tud nyerni, az brutálisan rossz teljesítmény, és ezt mondjuk visszavezetni mondjuk Nagelsmannra, az nekem egy kicsit erős. Nabrit is beszélhetünk, ugye, tehát néha megtalálja fonalat, talál egy-két gólt, de alapvetően nem egy húzó ember, tehát számomra sosem volt egyébként Bayern szint, hogy őszinte legyek. És nem látszik rajta az a motiváltság. Ugyanez Zani, aki egy sokkal nagyobb reményt jelentett számomra, tehát ő többször megvillant, ő eldöntött komoly meccseket, egyedül is a különböző megoldásaival. Néha tök jól indul meg középen, felgyújtja a kreativitás lángját ebben a csapatban, de annyira ingazdozó az ő teljesítményes, és nálam ezek inkább mentális problémák, mind a három esetén, amire én visszavezetném, és most ha ezt egy Tuchel meg fogja adni, én ebben erősen kételkedem, de nem tudom, hogy ti erről hogy belekedtek.
Nálam egyébként az, hogy egy csapat a Paris Saint-Germain ellen hibátlan teljesítményt tud nyújtani védekezésben, támadásban, kb. Minden szempontból, utána meg ugyanazt a Leverkusen ellen, amelyik pár nappal előtte még meccset játszott, nem tudja hozni, az amögött kevésbé látom azt, hogy az edző az egyik meccsre baromi jó dolgokat talál ki, a másikra meg kevesebbet, viszont annál inkább fejben dőlhetnek el ezek a kérdéskörök, és az viszont, hogy tűzben tartsa a játékosokat, megfelelően rotáljon, ahhoz kell ez a plusz, ami ezek szerint Nagelsmann kommunikációjában nem volt benne a csapat felé, és én szerettem az ilyen vadorzó típusú edzőket, akik kihajtják a csapatból a teljesítményt, és Tuchel nekem ebből a szempontból megfelelő választásnak tűnik, hogy a Bundesligában 10 év után egy kicsit leült bajnokokat fölpörgesse, mert ez nekünk csak szurkolóknak ilyen félváról vehető szintér a Bundesliga. A Bayernnek szerintem ez az alapvető hozzáállásában, DNS-ében benne van, hogy egy ilyen csapattal, amit Isti is fejtegetett, egy milliárdos csapattal, bizony muszáj uralni a mezőnyt, és nem fér bele az se, hogy januárban a megszerezhető 30 pontból 18-at sikerül begyűjteni, úgyhogy ilyen szempontból az új impulzus szerintem jól jöhet az együttesnek a Bundesligában is. Az meg, hogy Tuchel és Nagelsmann BL teljesítményét vizsgáljuk, akkor ott azért olyan nagy előnyt Nagelsmannnak nem tudunk tulajdonítani Tuchel BL eredményeivel szemben.
Nekem olyanok jutottak eszembe, amikor ugye például a Flick hogyan menedzselte az ilyen cserejátékosokat az első évben, a második szezonban már azért ő is egy kicsit kötötte az ebbet a karóhoz, meg szerintem túl sokat engedett meg magának Kimmich is, meg a Müller is, akik állandóan játszani akartak, de elképesztő volt, ahogy egy Coutinho, aki előtte fogalma nem volt a Barcelonában szerencsétlen embernek eljött, és azért hozzá tudott adni hatalmas értéket, vagy egy Perisic, aki tényleg azért igazoltunk, hogy nem tudom, egy jó csere legyen, és gyakorlatilag szinte ennek a szupercsapatnak a kezdőjébe játszotta magát. De régebbről is hozhatok példát, amikor a Anatoli Timoscsuk és társai egyszerűen úgy néztek a Henkesre, hogy lehozták volna neki a csillagokat is. Szóval valahogy ez a fajta játékos menedzselés az, ami talán nem működött, mert itt inkább azt láttuk, hogy bebeállnak ezek a partvonalon rekett srácok, vagy alig állnak be, tehát én sose értem azt is, hogy voltak ilyen 3-0-ás meccsek, sőt, előző szezonban már megnyert bajnokság régen, amikor akkor is alig dobálta be ezeket a gyerekeket, vagy a fiatalokat.
Ráadásul ott be is ígérte, is kvázi, már nyilatkozatokban mondták, hogy na hát igen, majd, ha meg lesz a bajnoki cím, vagy meg közelünk, akkor majd szerepelnek, és ott ez a Villarreal elleni igen, kiesés, és az teljesen megborította az egészet, és onnantól kezdve szerintem Nagelsmann veszített az arcából, mert nem tartotta be az ígéretét, ráadásul úgy igazából kvázi büntetésnek szánta, hogy Kimmichéket játszottja a bajnokság végén a pihenés helyet, tehát nem tűnik túl.
Igen, ezek egy kicsit érthetetlen dolgok voltak, tök jól mondtad Zsolti, de hogy például nekem a Gravenbergnek a szerepe is azért mindenki a Goreckához hasonlítja, holott azért egy más stílusú játékos, és azért ez is egy kicsit nekem visszatetsző, mondjuk egy Musialának megvan engedve minden a labdában, tehát azt csinál gyakorlatilag, amit csak szeretne, ott veszi fel a labdát, akkor nem tudom, akár 1v3-azhat is, hogyha akar, ha szeretne, és a Gravenberg meg le volt szidva egy edzőmeccs után, hogy nem tudom, kétszer megpróbált meghúzni egy-két cselt, meg kocogott visszafele, szóval azért, tehát én értem ezeket a történeteket, de valahol a jövő azért bennük is bennük van, és ha kiesik egy-egy komoly játékos, akkor ezeknek a játékosoknak kell felvenni a harcot. És azért nem egyszer történt már ilyen, hogy kulcsjátékosok estek ki. Azért nekem a Pavard sztori is erős, azért a Lewandowski-nak az elmenetele se semmi. Nagyon-nagyon sok dolog van, és az a baj, hogy nem fognak kiderülni, mert nem egyenes ez a kommunikáció kifele a klub részéről.
Igen, itt nagyon sok játékosnak így a szerepe kérdőjeles, illetve hogy Nagelsmann nem ennyire tudták megtalálni magukat így, illetve a csapatba betöltött szerepüket. Viszont én itt mondanék pozitív példákat is, mert itt például pont ebben a szezonban azért már láttam pozitív példákat is. Például lehet, hogy itt Musialának sok minden meg volt engedve, de azért azt senki nem veheti el tőle, hogy az idei szezonban nagyon-nagyon berobbant a srác, és ez szerintem azért nagyrészt Nagelsmann érdeme is, még ha még nyilván Flicknél mutatkozott is be a Bundesligába, de alapvetően Nagelsmannnál vált megkerülhetetlen emberi, illetve itt még megemlíteném Stanisicet, akit itt az utóbbi mérkőzéseken rakott be Nagelsmann a kezdőbe, és például a PSG-ren is nagyon meggyőző teljesítmény nyújtott mind védekezésben, és a támadásokba is hozzá tudott adni a passzaival. Én Stanisicban nagyon sokat látok amúgy, és már korábban is nagyon sokat láttam, tehát én ezeket a játékosokat, profilú játékosokat nagyon díjazom, jól látom, akik belső védőként és szélső védőként is bevethetőek. Én ezt a fajta kreativitást nagyon tudom díjazni, és ezt szerintem Nagelsmann is jól meglátta, és elkezdte bátrabban játszani Stanisicet. Tehát szerintem itt sem fekete és fehér a kép. Vannak negatív és pozitív példák is. Itt például negatív példát, hogyha csak hogy én is emlékezzek egyet, én nekem Alfonso Davies szerepköre volt itt a itt egy kicsit veszőparipa, mert még ha nem is volt nagyon rossz a srác, véreértés ne essék, Davies abszolút hozzá tudott adni a csapathoz, de ez a centrumorientált játék, mint egy kicsit kivette volna Davies szélét. Tehát én inkább így a vonal mellett látnám sokkal inkább, és ott tudná még jobban kiaknázni a sebességét, és ez szerintem 100%-ban nem sikerült itt kiaknázni a Nagelsmannnak nála.
Nekem még egy kérdés lenne hozzátok a szakemberekhez, mint én, mondjuk az a nehéz. A védelme szerintem tök jól összerakta, nekem tetszett ez a három védős dolog, tehát ugye nyilván kiegészítve a szárnyoldali védőkkel, az most, hogy játszott Davies és a másik oldalon éppen Cancelo vagy egy Coman, azt kicsit most felejtsük el, de középen ez a három felállás, ez a hármas, ugye, hogy is volt, de hogy belekezdtem, tehát hogy ott volt Stanisic, vagy nem, Pavard, De Ligt és Upamecano, most nem feltétlenül jó sorrendben mondtam. Jól számítsuk le itt a leverkuseni baki parádékot, meg a cirkuszt, de azon túl menően nekem ez tetszett ez a konstelláció. Mondom, nekem tök jó benyomást keltett ez a védelem, tehát Upan nyilván néha megremegett, de alapvetően javult, főleg az szezon első fején volt nagyon kimagasló, de Ligt az elképesztően jól beéleszkedett és átvette a vezérszerepet. Pavardnál is volt egy-két ilyen érdekes sztori, meg hullámzás, de úgy alapvetően ő is egy jó mentalitású védő, és ez a hármas, Hernándezzel talán még jobb lenne ez a hármas, hogyha ő lenne valaki helyett. Nekem ez nagyon tetszett, úgy csak így taktikailag mit gondoltok így erről az irányról, hogy megtartja például Tuchel, jó volt-e, stb.
Tuchel szereti szerintem ezt a fajta hadrendet, meg az edzői felfogásra nem fog annyira messze esni szerintem a Nagelsmanntól, de szerintem le is kommunikálták, hogy nem akarnak most itt atombombát robbantani. Inkább azt próbálja majd meg, hogy a játékosok egy kicsit így kibontakozhassanak így szellemileg, és nagyobb energiákat mozgósítsanak a meccsekre. Valószínűleg itt lesz a kutya elásva. Az, hogy mennyire húzott meg jó dolgokat Nagelsmann, voltak nagyon eltalált mérkőzései. Szerintem például az Union Berlin ellen is például nagyon jól megtalálta azt, hogy hogyan kell ezt az egyébként igen kellemetlen német csapatot megfogni, hogy ne csak a PSG elleni tök jó meccsekkel jelentkezzek, de ilyen volt nekem az Inter elleni győzelem is, amit én kicsit úgy mondanám, hogy rutinból lehozott a csapat, még most a milánói derbire gondolok. Ugyanakkor, ami most a Gergőt tudnám kicsit megerősíteni, hogy alapvetően nekem ez a fajta felfogás nem tetszik, tehát ahogyan ő gondolkodik az egészről, és akkor ebben rengeteg minden beletartozik, ugye ez a nagyon centralizált játék, ezek a elképesztő gyors labda visszaszerzések miatti túlságosan középre tolt pozíciókban elhelyezett szélső játékosaink, az, hogy a tetején túl van tömve, de mondom, ezt megint tényleg rohadt sokáig lehetne elemezni, ennél én egy jóval szélesebb Bayern képzelnék el, amit ugye még a Van Gaal megágyazott egyébként annó a 2009-10-es szezonban, és akkor remélem, hogy használni is fogjuk majd itt az elképesztő tehetséges szélsőinket. És azért itt visszacsatolnék a Mané problémához egy picit, hogy Sanyi, te említetted, hogy nem találja a helyét, hát mert nincs is ott hely. Tehát azért futkározik szegény Lesre, mert gyakorlatilag már olyan szinten beszorulnak oda a támadóink ebben a felállásban, hogy már így menekülne gyakorlatilag az üres területekre. És úgy érzem, hogyha egy kicsit szélesebbre húznánk az egészet, vagy hát nyilván majd a Tuchel majd kitalál erre dolgokat, és több mozgásteret adnánk a Mánénak a vonalak között, akkor azért ő is jobban érezné magát, vagy akár egészen szélről indulva. Ezt majd megoldja a következő mester, de nem lehet elvenni azt, hogy nagyon sok meccsen, és azt hiszem, hogy ezt is beírtam nektek, hogy úgy tűnt, mintha az alapjátékunk nem működne. Én ezt nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor éreztem. Beszorulunk, nem sikerül úgy, nagyon gyorsítani akarja, és görcsössé válik az egész, és mégsem jönnek ki az egyéni dolgok, az individumok sem tudják kibontakoztatni.
Igen, volt itt, hogy sokszor nem működött az alapjáték, de azért én olyan kilátásra annak se láttam a helyzetet Nagelsmannnak, tehát volt egy alapkoncepció, ami szerintem valid volt, illetve alapvetően lett volna benne potenciál. És itt Tuheltől pont azt várom, hogy ezeket az apró dolgokat kijavítsa, és jó is mondták itt a bemutatkozóján, és én is ezt várom, hogy itt nem fog forradalmi változásokat eszközölni, egyszerűen finom hangolja ezt a rendszert, és ettől akár is kezdett működni. Gondolok itt például a Davis szerep körére, illetve a szélesebb játékra, amit Pisti is említett. Illetve szerintem Nagelsmannnál, nekem tetszett ez a 3-4 védős hibrid formáció, szerintem ez is egy jó ötlet volt tőle, nyilván itt már a átültetésben, illetve a megvalósításban voltak már nála hibák. Itt is ugye ez a minimális szélesség elve kerülhet elő, mint alapelv. Illetve ugye, ha már szélsők, ugye másik oldalon talán Komant is lehetett volna többször jobban használni, ezt már korábban említettem. Szóval én Tuheltől ezt várom, hogy ezeket az apró módosításokat meglépi, és ettől akár be is indulhat a csapat úgy, hogy a legjobb esetben akár a triplázás is meg nem állunk, de ez nyilván egy nagyon idealista elképzelés, de hát, ha bejön.
Geri, te egy készülő cikkethez néztél Chelsea meccseket az elmúlt napokban. Milyen tapasztalatokkal zártad ezeket a megfigyeléseket?
Igen, itt a Klassiker elé is készülök még egy cikkel. Ugye itt a Chelsea-ben néztem egy kicsit pár meccset a Tuchelnél, illetve és itt én is ezt tapasztaltam, hogy nála azért sokkal szélesebb nem sokkal, de azért szélesebb a játék. Alapvetően a szélesség játékban sokkal jobban hisz Tuchel, mint Nagelsmann. Illetve ez a nagyon erős emberorientáltság labda nélkül, ami Tuchelnél feltűnő, ami akár veszélyes is lehet bizonyos esetekben, de alapvetően van benne lehetőség, főleg középen nagyon agresszívak a játékosai, illetve általában a csapatai. Szereti a letámadást középre irányítani, az ellenfelet labdajáratását egy centrumba irányítani, és ott labdát szerezni, ami szerintem szintén egy nagyon jó elképzelés, és lehet benne potenciál. Illetve te a szélen is szeret kemény letámadást alkalmazni, tehát hogy nagyon egyik oldalra tolódik a csapat. Illetve tehát Tuchel egy kicsit flexibilisebbnek tartom talán ebből a szempontból. Hát alap szélességi játékot is erőlteti, de a centrumban is szeret átjátszani. Illetve hogyha úgy van, akkor a direkt játéktól sem riadtak vissza a korábbi csapata is, illetve itt speciál a Chelsea. Tehát hogyha megnyílt a terület az ellenfél védelmébe, akkor a játékosok kiverték is előre a labdát és a beinduló játékosnak. Alapvetően hasonló dolgokat érzékeltem, mint a tavalyi Chelsea-nél, mint a mostani Bayern-nél. Tehát itt is a bal oldalon volt az, hogy volt egy felfutó szélső, aki fixen biztosította a széleseket, a másik oldalon meg ilyen vetésforgóban megoldották a többiek. Ugye a Bayernnél is ez van most, ugye mélyebben helyezkedik a szélsővédő, Stanisic vagy akár Cancelo, és akkor előről Müllerék így vetésforgóban megoldják, illetve folyamatosan cserélik a pozíciókat, amiben én amúgy biztató, illetve biztatónak láttam már Nagelsmannnál, és ezt a fajta jobboldali mozgásokat, és én ezt kellene egy kicsit letisztítani a Tuchelnek, és akkor szerintem egész jó dolgok is jöhetnek ebből.
Én annyit kívánok így Tuchelnek és a srácoknak is, hogy ha már így alakult a történet, bármennyire is szimpatikus vagy volt Nagelsmann, vagy nyilván volt akinek ugye azért nem annyira, bármennyire is lehet őt tisztelni, azért jöjjön most már egy igazi rock'n'roll, én ezt kívánom így a szezon hátra levő részére, igenis legyen használva mindenki, minden egyes játékos, legyen egy önfelett, egy olyan teljesítmény, amire büszkék lehetnek, és ki lehet kapni így is egy klasszikeren is, bár ott szerintem nem fogunk egy City ellen mindenféleképpen, vagy egy Real Madrid ellen lehet mérkőzést veszteni, akkor is, hogyha te 6-szor jobb vagy, de azt mondom, hogy nem fogunk csalódni abban, amit kapunk, még akkor sem, hogyha esetleg vereséggel párosodik ez a történet. Szóljon a Rock'n'Roll Thomas Tuchellel, szerintem egész jó kis vitát sikerült itt kihoznunk a történetből, hát, nem Sanyi?
Most lehet, hogy rám volt oszva a rozsra, nem tudjuk, majd olvasjuk a kommenteket, hogy hol áll a többség, és attól függően lesz az kiosztva. Én igazából ezt még egy-két ilyen gondolattal akartam lezárni ezt az egész témát, hogy Istenek igazából fél évemet is sikerült meggyőzni, meg ha igazán magamban nézek, akkor én is éreztem, hogy nem teljesen stimmelt itt valami, viszont a másik oldalon szerintem nem így kellett volna eljárni egy Bayern nélt rajongó emberrel, aki ugye az edzőnk is volt, tehát egy kicsit szokatlan, és szerintem nem Bayernhez illő ez a stílus.
De nem csak a sajtószivárogtatásnak köszönhető, mert hogyha mondjuk tényleg kiakadtak, nyilván Brazzo nyilatkozata csak a jéghegy csúcsa volt, amit adott a sajtónak, nyilván Nagelsmann is érezte rajta a feszültséget, tehát elengedték sielni, visszajött volna, leülnek, megbeszélik, és akkor az javított volna ezen valamit, ha úgy rúgják ki, hogy előtte nem szivárok ki a hír, és Nagelsmann a vezetőségtől tudja meg a hírt.
Hát, nyilván itt, hogyha végengedik a szezonig, és akkor valószínűleg kiszivárgott volna, itt elhibázták egy picit igazából, tehát kicsit amatőrnek is tűnt, meg egy kicsit kegyetlennek is, nem, most tényleg nem lehet tudni, hogy pontosan mit történt, csak nagyjából sejtegetni. Na, amit viszont tudok, hogy Tuchelnek a helyében sem feltétlenül lennék most, ugye most jön 3 kőkemény tétre menő meccs.
Sőt, 4, ha még a Freiburgot is hozzáveszed.
Jó, hát jó, kis csapatok. Igen. Én nekem maradjam 3, szerintem ez is bőven elég lesz neki, de itt, hogyha jó szerepel, akkor nagyon megalapozhatja talán a jövőjét ennél a csapatnál. Ha viszont bármiben is mellé megy a dolog, akkor nagyon könnyen lehet egy olyan fennhangja, na, ezért kellett kirúgni Nagelsmannt, és innent ez megpecsételti a megítélését szerintem, tehát én nem lettem volna ilyen bátor, hogy ezt elvállaljam ezt a szituációt, de hát jó, nyilván a pénzt elvállaltam volna, de meglátjuk, hogy Tuchel milyen ember, én nekem egy kicsi zsámbamacska ez a srác, úgyhogy meglátjuk.
Szerintem rövid távon abszolút beválhat, tehát én abszolút bizakodó vagyok Tuchel kapcsán.
Aztán jöhet Klopp, és kezdődhet egy még nagyobb rock'n'roll. Ha kipihente magát valahol, nem tudom, Hawaii-szigeteken egy évet ezt a sokkoló liverpooli esős időjárást, akkor ő is azért benézhetne hozzá.
24 nyarától szerintem elérhető lesz, úgyhogy...
Szerintem is, szerintem. Addigra lefőjt a kávé már még 2-3 edzőnek, és akkor utána végre igazán küzdhetünk
másfél a nagy dolgokért. Másfél év Tuchelnek az egy körülbelül a megszokott időtartam egy együttesnél.
Lehet, már ő is be van tervezve, és Tuchel kirúgása is.
Régen láttunk ilyen kockázatvállaló Bayern Münchent vezetőségestől, Tuchelestől, csapatostól. Bízunk benne, hogy a mondás igaz, és kockázatból lesz a siker. Nem marad más hátra, mint feszülten figyelni a Dortmund elleni klasszikert, a Freiburg elleni kupameccset, és a két Manchester City találkozót, utána remélhetőleg velünk is találkozhattok, majd megkibeszéljük, hogy mit láttunk Tuchel első néhány mérkőzésén. Köszönjük, hogy hallgattok bennünket, ez volt a Pannon Bajor Podcast 33. adása Gerivel, Sanyival, Istivel és velem. Találkozunk nem sokára, addig is hajrá Bayern München, hajrá Thomas Tuchel!
Sziasztok, köszi, hogy hallgattok bennünket, nyugodtan, keményen a kommentekkel. Ne sajnáljátok bennünket.
Igen, írjátok meg, hogy kinek volt igaza nekem. Sziasztok.
Én próbáltam megmaradni itt a két tűz között. Reméljük ebből egy jó podcast kerekedett ki. Sziasztok.